Mielőtt hazaér, nyögte Paul. De még mennyire? Jóval előbb. Honnan veszed, hogy egyáltalán van telefonja? Hallottad, hogy valaha is hívott volna valakit? És kit is hívhatna? Kedves barátait? Roydmanéket talán? Csak mert nincs senkije, akivel naphosszat cseveghetne, még gondolhat arra, hogy baleset is érheti. Elvégre leesett a lépcsőn, és karját vagy lábát törheti. Kigyulladhat az istálló. Na és hányszor csengett már ez az állítólagos telefon? Miért? Az talán kötelező? Ha a telefon nem cseng napjában legalább egyszer, akkor a hegyvidéki telefontársaság kiszáll és leszereli? Amellett többnyire nem is voltam öntudatnál. Eddig szerencséd volt, de most túlfeszíted a húrt, és ezt te is tudod. Hát igen, tudta. De ahogy elképzelte a telefon látványát, a hűvös fekete műanyag tapintását, a tárcsa kattogását vagy a gomb lenyomása után a búgó hangot, nem. Ennyi csábításnak nem lehetett ellenállni. Addig igazgatta a tolószéket, míg pontosan szembefordult a nappalival, és aztán egyenest odagurult. A helység szellőzetlen, dohos szagot árasztott, és furcsán élettelennek tűnt. Az ívelt ablakokat őrző függönyök csak félig voltak behúzva, és szép kilátást engedtek a hegyi tájra, a szoba mégis sötétnek hatott. Mert túl sötétek a színei, gondolta Paul. Az uralkodó szín a sötétvörös volt, mintha vénás vérrel fröcskölték volna tele. A kandalló párkánya fölött színezett fénykép lógott. Fenyegető külsejű asszonyt ábrázolt, apró szeme belesüppett húsos arcába, rózsabimbó formájú szája nedvesen fénylett. Az aranyozott, rokokó keretbe foglalt kép akkora volt, mint az elnök fényképe valamelyik nagyvárosi postaépület előcsarnokában. Paulnak nem volt szüksége közjegyzőileg hitelesített igazolásra, hogy rájöjjön, ez enni szent életű édesanyja. Beljebb gurult a szobába. A tolószék bal oldala egy kerámia csecsebecsékkel megrakott díszasztalkának ütközött. A műgyűrök összekoccantak, s az egyik, kerámia jégtömbön csicsülő kerámia pingvin, elbillent, kis hián leesett. Paul gondolkodás nélkül utána nyúlt és elkapta. A mozdulat szinte véletlenszerű volt, a reakció csak utána állt be. Szorosan fogta a pingvint, behajlított ujjai között, és akaraterővel próbálta elcsitítani a remegést. Simán elcsíptett, különben is a padlón szőnyeg van, valószínűleg el se tört volna. De ha mégis eltörik, sivította egy hang az agyában. Ha eltörik, könyörgök, siess vissza a szobádba, mielőtt valami nyomot hagysz. Nem, még nem. Akármennyire fél is, akkor se. Mert már túl nagy árat fizetett, és ha cserébe kaphat valamit, azt nem fogja itt hagyni. Körülnézett a nehéz és ormótlan bútorokkal zsúfolt szobában. Elvileg az ívelt ablakoknak és rajtuk túl a szikláshegység pompás látványának kellett volna meghatározniuk az összbenyomást, de helyettük a kép uralkodott. A húsos nőszemély arcképe, bebörtönözve az indázó cikornyákkal és dermet aranyfüzérekkel díszített, kísértetésen rikító keretbe. A divány túlsó végénél, ahonnan Enni bizonyára a tévét nézi, egy asztalon egyszerű tárcsás telefon állt. Paul lélegzetet venni sem mert, olyan óvatosan rakta vissza a csecsebes és asztalra a kerámia pingvint. Jégtömbjén felirat volt olvasható, itt a vége, fuss el véle, és keresztül gördült a szobán a telefonhoz. A divány előtt is díszasztalka állt. Nagy ívben elkerülte. Egy csokor szalmavirág kornyadozott rajta csúf zöld vázában, és az egész alkotmány roppant súlyosnak látszott. Paul úgy érezte, ha csak súrolja is, tüstént felborul. Kintről csak a szélzúgása hallatszott, autónak se híre, se hangva. Megragadta a telefonkagylót, és lassan fölemelte. Még füléhez sem szorította, még nem is észlelte a süket csendet, már eltöltötte lelkét valami előre elrendelt kudarc furcsa érzése. Lassan visszatette a kagylót, és közben egy régi Roger Miller szám egyik sora jutott eszébe, amely most értelmetlenségében is értelmet nyert. Se telefon, se egy fénykép, se cica. Még egy árva bagom sincsen dugiba. Szemével követte a telefon zsinór útját. Látta a kis négyszögletű konnektort, s benne a dugót. Minden tökéletesen működőképesnek látszott, akár az istálló a fűtő csöveivel. Nagyon fontos, hogy az ember ügyeljen a látszatra. Behunyt a szemét, és látta, ahogy Enni kihúzza a dugót, és elmerféle ragasztót nyom a konnektor lyukaiba. Aztán visszapréseli a dugót a halott fehér masszába, amely lassan megkeményedik, és örökre megtermed. A telefontársaságnak eszébe sem jut, hogy valami nincs rendjén, ha csak valaki fel nem akarja hívni Ennit, és utána bejelenti, hogy a szám nem felel, de Ennit ugyebár nem hívja senki. A halott készülékre havonta rendesen megjön a számla, ő pedig tüstént fizet, de a telefon csak szempényvesztés, hozzátartozik a látszat fenntartásáért vívott örökös küzdelemhez, akár a frissen mázolt, takaros piros istáló, krémszínű szegélyeivel és a téli jégréteg megolvasztására szolgáló fűtőcsöveivel. Vajon azért herélte ki a telefonját, mert előre felkészült Paul expedíciójára? Megsejtette, hogy valamiképpen majd kijut a szobából? Paul kételkedett ebben. A telefon, a működő telefon, minden bizonnyal már jóval az ő megérkezése előtt is Enni idegeire ment. Éjszakánként csak feküdt az ágyában, bámulta a mennyezetet, hallgatta a hegyvidéki szél sivítását, és maga elé képzelte az embereket, a világ valamennyi rojdmennyét, akik vagy ellenszenvvel, vagy nyílt rossz indulattal gondolnak rá, és akik közül bármelyiknek bármikor eszébe juthat, hogy felhívja telefonon, és beleordítson a kagydóba. Maga volt a tettes Enni, valamennyien tudjuk, miért vitték el Denverbe. Ártatlan embert nem szokás egészen Denverig hurcolni. Bizonyára kérte, hogy titkosítsák a számát.